Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában Szabadkára látogatunk, majd izgalmas műsort ígérhetek, hiszen szó lesz majd arról, hogy mit jelent a kapu felett a szív, a szecesszió, milyen szimbólumokkal dolgozik, a tulipánról is mesélek majd önöknek, és arról is, hogy egy híres szabadkai vállalkozó hogyan tudott 3 hónap alatt csodát teremteni és felépíteni egy olyan házat, ami szerintem ma 5 év alatt is alig készülne el. Aztán a palicsi sportjátékokról is mesélek majd önöknek, meg Lechner Ödönről is lesz szó, a neogótikus palotákat is megcsodáljuk, és elmegyünk majd a katolikus templomba és a zsinagógába is. A főtéren is kirándulunk majd sokat, a könyvtárat is megnézzük, és megtudhatják, hogy vajon miért szüntették meg a villamost itt Szabadkán. A magyar, a horvát, a szerb, a bunyevác emlékekről is lesz szó, és arról is, hogy vajon miért kapott Bíró Károly szobrot. Tartsanak velem! Szabadkára látogatunk el, egy városba, Szerbiában, a Vajdaságban, ahol nemrég jártam, előttem több alkalommal is voltam már, de nagyon-nagyon sok épületet felújítottak azóta. A színház ugyan nem készült el, de van sok minden más, amit megcsodálhatunk, és érdekes mindenképpen a története is Észak-Bácska adminisztratív központjának, hiszen ez a város lényegében a vajdasági magyarok, a vajdasági horvátok és a bunyevácok szellemi, kulturális központja is, úgyhogy bőven van itt érdekesség, és amiért pedig nagyon sokszor eljönnek ide a vendégek, azok a szecessziós paloták, hiszen olyan építészeti csodák vannak itt Szabadkán, hogy a lélegzetünk is eláll a csodálkozástól. A zsinagógát pedig úgy felújították, hogy azt hiszem, hogy talán a legszebbek egyike a világon. Érdekes egyébként, hogy Európa legnagyobb zsinagógája, ugye a budapesti zsinagóga, aztán utána a szabadkai, utána pedig a szegedi következik, tehát egyébként a 3 legnagyobb zsinagóga az egykori Magyar Királyság területén volt, és ezt a szabadkait gyönyörűre megcsinálták. Én láttam úgy, hogy felújítás előtt, és most a felújítás után is tényleg pazar. De ha megnézzük, hogy miként lehet sétálgatni Szabadka utcáin, nos, azt mondom, hogy úgy, hogy állandóan megállunk valamelyik kapuajban, mert hogy megcsodáljuk a szobrokat, az épületeket, az épületeknek a díszítéseit, és valóban a korzón úgy tudunk eltölteni akár 1,5 órát is, mi legalábbis ennyi ideig sétáltunk, hogy a történeteket hallva csak ámuldozunk a csodálkozástól, hogy mennyi érdekes dolog történt itt Szabadkán. Egyébként nagyjából 100 000 laknak itt, és Szerbia legészakibb városa lényegében, a Vajdaságnak pedig a 2. legnépesebb városa. Most már volt új népszámlálás is, és azt szerint egy kicsit kevesebben vannak, 94 000, tehát csökkent azért a lakosság. A szerbek és a magyarok viszonylag sokan vannak, csak nem 1/3 a lakosságnak, nagyjából 10%, egy picit talán több pedig horvát. 1869 volt nagyon fontos év Szabadka történetében, mert hogy a vasút megépült, és végre mezőgazdasági termékeit exportra tudta vinni Szabadka, úgyhogy elkezdődött Szabadka virágkora. Előtte nagyon sok mocsaras hely volt a városban, és legendák is fűződtek ehhez, miszerint egy boszorkány élt a mocsárban, és hát rémizgettem a helybelieket. Aztán télen mindig befagyott a legnagyobb mocsár, ilyenkor itt korcsázni szoktak a gyerekek. A fejlődés időszakában kiszárították ezt a részt, felszórták a helyét, és hát elkezdett az építkezések sora itt történni, és hát épülni a szecessziós paloták sokasága. Megépült a polgármester palotája 1880-ban, aztán Lechner Ödön tervezett ide gyönyörű épületet, neogótikus palotát is találunk, az első kávézó üzemeltetője építette. A közelben volt a palicsi olimpiának is nevezett palicsi sportjátékok rendezvény sorozata egészen 1914-ig, ez is a látogatók számát növelte, és vasúton is sokan érkeztek akkoriban. Egyébként 2. József is járt itt, aztán Ferenc Ferdinánd trónörökös is. Ő evett Szabadkán, vonattal érkezett, és 20 percig megállt a vonat, katonásan gyorsan ezt pont betartottam, és ment tovább a vonat, úgyhogy vannak ilyen, hát több mint legendák, mert ez nagyjából történészek által megállapított tény. Rajhlej Ferenc szobrot is kapott itt az egyik téren, ő egy építési vállalkozó volt, építész is szakmája szerint, és 3 hónap alatt egy szecessziós csodát teremtett itt, az egyik legszebb épület, és ezt mindenképpen érdemes megcsodálni, hogyha valaki Szabadkára érkezik. De azt gondolom, hogy ha csak az épületeket nézzük meg, hát akkor már lassan 2 nap is eltelt, annyi szecessziós palota van itt. A magyar szecesszióra egyébként jellemző a szív motivum, mert hogy a tulipánra emlékeztette mind a tervezőket, mind azokat, akik ezeket látták, és hát ugye a tulipán fontos virágunk. A kapuk felett pedig sokszor van egy szív, mert hogy meg kell nyílnia valakinek a szívének, hogy beléphessenek az otthonába, és hát ezért fontos motivum a szív. Zsolnai kerámiával találkozunk nagyon sok helyen, főleg a kék szín dominál, de látunk zöld kerámiás zsolnai is, épületeket is. És hát érdekes, hogy ha már itt beszéltem Reichlej Ferenc házáról, akkor ezek a szecessziós házak, ezek az 1800-as évek végén épült házak, ezek nagyon modernek számítottak. Hiszen itt is volt étkező, férfi dohányzó, cselédrész, minden szobához tartozott angol vécé és toalett, ami ekkoriban újdonságnak számított. Egyébként az építési vállalkozó nem sokáig örülhetett, hogy ilyen fantasztikus palotát épített magának, mert hogy csődbe ment, ugyanis bába pusztán egy palotát építettek vele, aztán nem fizették ki neki, úgyhogy hamar tönkrement. Ezután Hartman József vette meg a híres házat, egy zsidó kereskedő volt, iparos, ő meg elkártyázta. Úgyhogy egy textilkereskedő család vette át, aztán az 50-es évektől galéria lett. Minden esetre majdnem mindegyik épületnek van valamilyen izgalmas története, tehát a szabadkai szecessziós épületeket nem csak kívülről érdemes megnézni, hanem vannak jó idegenvezetők is, és hogyha ilyen jó vezetőnk van, akkor szerintem mindenképpen sok-sok érdekes történetet hallhatunk, és hát ettől lesz az igazi élő, és úgy érezzük magunkat, hogy ott vagyunk az 1800-as évek végének világában. Szabadka nagyon fontos város volt akkoriban. London után Szabadkán volt a második jéggyár. És tényleg a színház épülete is most felújítják, de hát sok minden más készült, és neoreneszáns stílusú paloták is épültek, ebből is sok van a korzón. Az egyik most a Bunyavác kisebbség irodája részben, legalábbis az is itt van. Nem mindegyiket újították fel, de azért nagyon jól néznek ki még mindig kívülről. Szabadka a monarchia idején a 10. legnagyobb város volt, és a vasút miatt nem csak turisták jöttek ide, meg a mezőgazdasági áruk mentek el kifelé innen, hanem mindenféle más területekről is érkeztek a monarchiából, meg a monarchián túlról is vendégek, üzletemberek, akik fantáziát láttak az igencsak nyüzsgő városban. A szecesszió neve ugye a szecessziumból ered, ez volt annak a bécsi épületnek a neve, ahol Klimt és társai gyülekeztek anno, úgyhogy ezért lett ez szecesszió, és a kor kedvelt építészeti stílusa volt a monarchiában. Jellemzői a szimbólumok használata, a nemzeti meg népi motivumok, indák, nagyon sok házon lehet látni indákat, meg a méhkast például, a tulipánt, a szívet. Ekkor épült Szabadkán takarékpénztár palota is, és hát rajta van méh, meg mókus, meg bagoly, mert hogy ezen az épületen, a takarékpénztár épületen a méh azt jelképezi, hogy gyűjteni kell, a mókus azt, hogy hát ha már gyűjtöttél, akkor takarékos legyél, tehát ne költsél csak úgy, mert a mókus is óvatosan eszi meg a felhalmozott finomságokat, és még okosabban gazdálkodik a bagoly, úgyhogy a méh, a mókus, a bagoly, na hát ez a 3 szimbólum együtt már egy tökéletes befektetési tanácsadás. Szabadkán az épületeken kívül rengeteg emlék kötődik az itteni híres művészekhez. Kosztrányi Dezső, ugye szabadkai volt, az ő apukája az egyik iskolát igazgatta. Én emlékszem, hogy az egyetemen ugye magyar szakon is végeztem, és hát rengeteget tanultunk Kosztrányiról. Nagyon érdekes volt az életútja is. Az itteni gimnáziumból például eltanácsolták, mert megjegyzést tett a magyar tanárára, és összeveszett vele. Aztán Adi és Kosztolányi konfliktusa, hát ebből mindenféle iratok sokasága született, és utólag már, hogy tudjuk értékelni mindkettőt, és látjuk, hogy mindegyik a magyar irodalom csodáját alkotta meg, meg csodáit alkotta meg, hát nagyon nem szerették egymást, úgyhogy Adi kritizálta Kosztolányit, Kosztolányi pedig állandóan kritizálta Adi Endrét, és nem tartotta különösen nagy számnak a művészetét, úgyhogy ez is érdekes, ez a fajta torzsalkodás. Hát akkoriban se volt mindenki barát, akiről úgy tanulunk most, hogy hát hatalmas egyénisége a magyar irodalomnak. De egyébként Kosztolányi a későbbiekben is azért sokszor került konfliktusba. A tanácsköztársaság idején például megkérdezte az egyik illetékestől, hogy hát és akkor ő most mit csináljon. Hát mondták, hogy valami normális szakmát kellene keresni, mert hogy írásra nincsen szükség, de még mindig jobban jár, mint ha agyon lőnék. Úgyhogy ebből a szempontból vannak ilyen legendák, érdekességek, de Kosztolányi az iskoláját már nem Szabadkán, hanem Szegeden fejezte be, és aztán utána meg Budapestre is költözött. Attól még Szabadkán nagyon sok minden viseli Kosztolányi nevét, és nagyon sok épület visszaköszön az ő műveiben. Például a Pacsirta nem Szabadkán játszódik, ugye, de szabadkai épületek vendéglők leírásait olvashatjuk benne. Van egy rózsaszínű neoreneszánsz épület Szabadkán, nekem talán ez a kedvencem, bár eredetileg vöröses volt a színe, mint kedves idegenvezetőnk elmondta, aki tényleg nagyon profi a szakmájában, és hát mesélte azt is, hogy itt volt az első magántulajdonú lift, mert hogy rengeteg bérpalota épült a monarchia idején, ez egy tipikus ötlet volt, mert négyszög alakú palotákat építettek, a főszárnyban lakott általában a tulajdonos, és volt mellette másik három szárny, abban lakások voltak, és azokat bérbe adták. És lényegében a három szárny bérleti díjából eltartotta magát, a családját, meg a cselédséget a főszárny üzletembere, vállalkozója, nagypolgára. Úgyhogy ez elég jó és működő üzleti modell volt hosszú ideig a monarchia fennállása alatt. A színházat, ha már meséltem erről, 1854-re építették fel, már a szabadságharc előtt is akartak itt színházat, de nem volt elég tégla, mert hogy amikor már bevásároltak, akkor inkább csatornát építettek, utána megjött 1848. Végül aztán mégiscsak felépült a színház, és egy részén magyarul és németül, aztán csak magyarul, utána meg szerbül és magyarul játszottak darabokat, és egy részét még szállodaként is Pest szálloda néven használták, és az itteni vendégeknek szállást is kínáltak. 2007-ben kezdődött a színház felújítása, én még láttam itt darabot, aztán azóta tart, úgyhogy azért ez egy elhúzódó történet. Mint meséltem már, a szabadkai építészeti csodák, a neobarokk, a neoreneszánsz, aztán utána a historizáló stílusok, utána a szecesszió tényleg elbűvöli a látogatókat, de külön érdekes az apró kis szobrok megfigyelése, meg azokat lefotózni. A könyvtár bejáratánál például, a magyar könyvtár bejáratánál van még turulmadár is, állítólag nem tudták, hogy pontosan mi ez, úgyhogy ott hagyták, és kibírta az idők forgatagát. Nagyon szép lett egyébként a könyvtár, azt például felújították, az már elkészült, és gyönyörű volt kívül-belül. Én belül tartottam egy előadást, ott is mese szép, és ráadásul onnan ki lehet látni pont ugye a főtérre, hát mámorító élmény volt. Lehet látni egy villamoskocsit is Szabadka központjában, mert hogy 1897-től egészen 1974-ig volt itt villamos, és nyitott kocsik közlekedtek egészen Palicsig. Palicsra jöttek pihenni, üdülgetni az itteni tóhoz sokan, és utána meg vissza. Aztán ez a villamos manapság már dísz, és rendezvényekre használják, mert hogy gazdasági okokból beszüntették a villamost. Nem messze a villamostól találunk egy nagyon szép szökőkutat. Ennek a története is érdekes, mert hogy az eredetinél szivárgott a víz, aztán újat építettek zöld kerámiából, plusz még építettek egy kék kerámiás szökőkutat is 2007-ben, úgyhogy most már két szökőkut is van Szabadkán, hát ez tényleg egyik szebb, mint a másik. Ha sétálgatunk a belvárosban, sok szoborral találkozhatunk, de nem csak az épületeken lévő szobrok érdekesek, hanem azok is, amelyek a téren állnak. Ott van például Bíró Károly szobra, aki híres polgármester volt. Az ő időszakában 1918 előtt épült ki a Palicsfürdő üdülőközpont, és sok minden más, tehát nagyon komolyan fejlődött a város, kapott is egy szobrot, de nagyon sok legenda is fűződik Bíró Károly polgármester nevéhez. Hát állítólag hihetetlenül erélyes felesége volt, de olyan erélyes felesége, hogy mindenki fél tőle. És a polgármester a szerb hadsereg bevonulása előtt két nappal lemondott. És amikor jöttek a szerbek, akkor azokat a helyeknél szállásolták el a katonákat, és a polgármester házában is akartak szerbeket elszállásolni, de a feleség kiment, és annyira kiabált, olyan félelmetes volt, hogy inkább nem mentek be a katonák. Bíró Károly polgármester szobra mögött találjuk a Majomplacot, aminek a hivatalos neve ugyan Szabadság tér, helyesebben a Szabadság tér egy része, de mindenki csak úgy ismeri, hogy Majomplac Szabadkán, mert hogy alacsony a kerítés, és a fiatalok ide szoktak felülni, és hát majomként szinte ahhoz hasonló az idősebbek szerint, ahogy ott ülnek a fiatalok, de hogyha idősebbekre ülnek, azok is majomhoz hasonlóan ülnek, úgyhogy így ilyen tére mégiscsak igaz ez, hogy Majomplac, de szinte mindig valaki ideül, és lehet látni azt, hogy miként simpaszkodnak itt a vaskerítésbe, az alacsony vaskerítésbe azok, akik imádják a Szabadság tér hangulatát. Mert hogy ez tényleg egy hangulatos része Szabadkának, ez is hangulatos része, hiszen itt van például nem messze sok kis étterem, kiülős hely, kávézó, fagyizó. Van egy fagyizó, ami 100 éves, pont most egyébként, 1923-ban alapították, most ugye 2023-ban, és ez a Pelivan fagyizó, ahol az idegenvezetőnk szerint a csoki és a karamell fagyi a legjobb. És hát innen, hogyha a fagyizóba kiülünk, mert van kiülős része is, legalábbis amikor még jó az idő, akkor láthatjuk a kék zsolnai szökőkutat előtte meg a városházát, ami a legenda szerint 999 erdélyi facölöpön áll, hiszen, mint elmondtam, Szabadka középső részén azért mocsaras volt a vidék, sőt, itt még hát egyik része mocsaras, másik része homokos, az biztos, hogy kellett a facölöp. 1910-re készült el egyébként a városháza hatalmas épülete, 6000 négyzetméter maga az épületkomplexum, és 7 tornya van, ami a 7 vezérre emlékezteti a látogatót. Hát valószínűleg akkor, hogyha előtte megmondják neki, hogy erre kell, hogy emlékezzem. Van egy jó kis kilátó is itt, ami meglehetősen magas, be lehet látni, ha felmegyünk az egész várost. Voltam itt fenn, tényleg érdemes, úgyhogy ez is nagyon-nagyon szép. Sokan azt mondják, hogy Szabadka Európa egyik legzöldebb városa, azért is érdemes ide jönni, mert mindenhol találunk parkot, fákat, és nem is kell feltétlenül kimenni, hanem a belvárosban is nagy fák vannak, és tény és való, hogy még ostorfákat is ültettek ide eleinte, hogy megkösse a port. Vannak ilyen 140 éves nagy fák, amelyeknek ostorszerű az ágazata, azért hívják ostorfának ezeket, és valóban az árnyékukban lehet pihenni akkor is, ha egyébként tűz a nap. Október, november, ez az időszak, amikor talán a legszebb, amikor az aranyszínű levelek elkezdenek lehullani, de még nem hullottak le, még nem kopár itt minden fa, hanem mindenféle gyönyörű színben ragyog. Ez tényleg mámorítóan szép sokak szerint. A környéken van egyébként több olyan hely, ahol Blaha Lujza is fellépett, meg a férje is, aki az itteni katonazenekarnak volt a vezetője, Blaha János. És hát Blaha Lujza is innen kapta Szabadkáról a Blaha nevet, mert hogy Blaha János volt a férje, és ugyan az ünnepelt színésznő utána még kétszer férjhez ment, de megtartotta Blaha Jánostól kapott vezeték nevét, úgyhogy Blaha Lujza maradt, és hát mi is így ismerjük. Vannak nagyon szép katolikus templomok Szabadkán, egyébként egyházi szempontból Kalocsához tartozott hosszú ideig Szabadka, aztán később alakult csak meg a Szabadkai Egyházmegye. A katolikus templomokban magyarul meg horvátul is miséznek. A legújabb népszámlálás szerint 38 ezer szerb és 37 ezer magyar van egyébként Szabadkán. A szerb, a magyar, a horvát és a bunyevác is hivatalos nyelv. Ha egy kicsit tovább sétálunk, akkor pedig viszonylag könnyen eljuthatunk a szabadkai zsinagógához. Szabadkán mintegy 6 ezer zsidó élt, aztán talán csak 1000 tért vissza a holokauszt után, manapság mintegy 200-an vannak, tudtuk meg itt a zsinagógában, amelyet gyönyörűen felújítottak. A pesti, a szabadkai és a szegedi voltak, meg hát most is Európa legnagyobb zsinagógái, és ezek mind a Magyar Királyság területén voltak egykor, úgyhogy ezek a hatalmas zsinagógák tényleg, hogyha turistaként jövünk ide, akkor is látjuk, hogy meseszépek és nagyon érdekesek. 1000 férfi fért el például a karzaton itt Szabadkán, és ha most ellátogatunk ide, akkor láthatjuk, hogy rendszeresen vannak programok, koncertek, és azt is, hogy tényleg szinte tátva marad a szánk a csodálkozástól, hogy milyen meseszépen felújították egyébként magyarországi segítséggel. 1900-ban rakták le az alapokat, és láttam, hogy a II. Világháborút követő időszakban próbálták így csinosítgatni, aztán tényleg utána hagyták leromlani, és mondom, össze se lehet hasonlítani, hogy most milyen álomszerűen szép, és milyen volt korábban. Zöldek a padok, a nádasra emlékeztetve a hívőket, a sátorra, meg a kupola emlékezteti a hívőket. Ugye a vándorlás idejére a sátor, a kupola, a csillagoség volt, a pálmaágak, meg az ígéret földjét jelképezik. Úgyhogy nagyon sok jelkép van itt, ezeket mind elmondják nekünk, hogyha kísérővel is találkozunk. Érdekes egyébként, hogy orgona szerkezetet is találunk, és hát sok minden mást is még. 2014-ben kezdődött a Magyar Állam támogatásával a felújítás, az orgona felújítását is egyébként Magyarország segítette, aztán a város is beszállt, meg Szerbia is beszállt, úgyhogy 2018-ra készen is lett, és rengeteg turista érkezik azóta. Mint említettem, koncertek, programok is vannak, de élő szent hely, élő vallási hely is lett. Róth Miksa készítette még anno a híres üvegablakokat. Szabadka nem csak vallási központ, meg kulturális központ volt, hanem a mezőgazdasági termények exportálását követően annyira meggazdagodott a település, hogy már gyárakat is elkezdtek itt kisebb-nagyobb üzemeket alapítani, és volt azokból is több mint egy tucat. Az első negró cukrot is itt Szabadkán gyártották. A monarchia idején pörgött a bankszektor, pörgött az üzlet, és a kultúra, a művészet, az irodalom is nagyon fontos volt a városlakók életében. Most is az, rengeteg koncert van, rengeteg program Szabadkán, és a hely jó példa arra, hogy a magyarok, szerbek, horvátok, bunyevácok együtt tudnak élni, és tisztelni tudják egymást. És nagyon sok minden pozitívan változott az utóbbi időszakban. A már említett zsinagógát egyébként magyar szecessziós stílusban tervezte Komor Marcell és Jakab Dezső, budapesti építészek tervei alapján Nagy Ferenc és Kladek Lukács vállalkozók valósították aztán meg, és egyébként ők voltak, akik a szecessziós városházát is megteremtették. De ha már beszéltem a katolikus templomokról, meg a zsinagógáról, nos, a Sándor városrészben szerb ortodox templom is van, az ottani ikonok híresek, mert hogy az ortodox barokk festészet ritka szép példájával találkozhatunk itt. Az egyházi épületek közül még ugye a Ferencesen temploma mindenképpen fontos, ezt barátok temploma így is hívják, de a régi szabadkai vár maradványaiból egy rendházat is kialakítottak. A Szent Teréz székes egyház pedig hasonló a kalocsai érseki bazilikára, nem véletlenül, mert hogy, mint említettem, hosszú ideig a kalocsai érsekséghez, a kalocsai egyházmegyéhez tartozott Szabadka is. És rengeteg étterem is van. Mi például az egyik helyen kipróbáltuk a helyi finomságokat. Nos, azt kell mondanom, hogy itt valóban a fine diningtől kezdve egészen a legendás házikosztig nagyon sok mindenből válogathatunk, hogyha Szabadkára érkezünk. Már sok érdekességet meséltem önöknek a vajdasági városról, és azt hiszem, hogy ha valaki ide ellátogat, akár részt vesz egy színházi előadáson, vagy akár egy könyvbemutatón, vagy bármi máson, akár nem, mindenképpen jól fogja érezni magát. Hosszú ideig a szabadkai piac volt legendás, meg palics megtekintése, és mellette egy kis épületnézegetés. Aztán volt olyan időszak, amikor úgy hoztam ide csoportokat, vagy kísértem csoportokat, hogy az épületek megtekintése mellett egy-egy érdekes előadásra is meginvitáltak minket. Volt úgy, hogy kedves barátaimmal jöttem autóbuszos útra, és ők szerveztek egy mesés túrát, amikor a szerb-magyar együttélésről szólt a darab, és mellette a szecessziós épületeket is megmutatták nekünk. Tehát nagyon sokféle fajta túra jön ide Szabadkára. Bár hozzáteszem, szerintem egy Zenta, Szabadka, Magyar Kanizsa, tehát egy ilyen magyarok által is lakott területeket bemutató túra, hát erre még bőven lenne igény, hiszen mind a kultúrkincsek, a kulturális örökség, az épületek, a rendezvények olyanok, hogy bőven van turisztikai szempontból értékelhető program, esemény, látnivaló. Meséltem már a műsor első felében önöknek, hogy a szabadkai virágkor igazából 1869-el kezdődött, és lényegében az első világháború végéig tartott. Arról is beszéltem, hogy nagyon sok mocsár volt a városban, ezért 999 cölöpre épült a híres városháza, a szecesszió egyik legcsodálatosabb alkotása, meg legendákról is meséltem, miszerint boszorkány is élt errefelé a mocsárban. Aztán Szó volt arról is, hogy neogótikus, meg egyéb historizáló palotákat is találunk itt. Az első szabadkai kávézó üzemeltetője ugyanúgy épített ide csodát, mint Rajkrej Ferenc, aki meg egy szecessziós mesterművet alkottatott, és hát érdekesek a motívumok is. Szabadkán látjuk, hogy rengeteg helyen ott van a szív, ami a tulipánra is emlékeztet minket, meg hát nagyon sok jelképe van, hiszen hogyha valaki be akar menni egy házba, akkor nyilván meg kell nyílnia valakinek a szívének, hogy beléphessenek az otthonába, és hát emiatt a kapu felett persze ott van a szív, akkor sok minden más is. A takarékpénztárnál ugye méhecske, meg mókus, meg bagó is ott van, mint jelkép, és hát eleve a különböző jelképeket előszeretettel használták a szecessziós művészek, mellette meg nyilván a nemzeti népi motivumok sokaságát, és hát a zsolnai kerámia az, amit rengeteg helyen találunk, a kékszínű, zöldszínű, és sorolhatnám tovább hányszínű kerámiákat, nem csak cserepeket, hanem még zsolnai kerámiás szökőkutakat is találunk Szabadkán bőséggel. Vannak gyönyörű bérpaloták is, ahol a tulajdonos az egyik szárnyban lakott, és a másik három szárnyban pedig bérlők laktak, és megismertettem önöket már a híres paloták közül néhánynak a történetével is, mert ezek is érdekesek, hogy volt, amit elkártyáztak, megint mások csődbe mentek, és aztán kénytelenek voltak eladni, aztán lett mindenféle funkciója sok épületnek, hát itt is, hát ilyenek azért gyakoriak a világban. Hát nekem egyébként a legfurcsább az volt, amikor az Egyesült Királyság néhány területén jártam, ahol az egykori templomokat, azokat bevásárlóközponttá alakították, meg az is furcsa volt, amikor hallottam mondjuk Szentpétervárot, hogy hát a szocializmus idején jó pár templomot meg uszodába alakítottak. Hát ez már olyan szintű fricskája a dolgoknak, hogy talán nehéz feldolgozni is. Minden esetre itt most már a legtöbb épület az vagy múzeum, vagy lakják, vagy intézmény, és valamiféle közösségi központ, úgyhogy rengeteg üzlet is van a Korzó környékén, bőven találunk sok mindent, és hát megcsodálhatjuk a mesés épületeket, a neoreneszáns stílusú palotát épp úgy, mint a szecessziós csodákat. A gasztronómiai résszel fejeztem be az első fél órát, nos, tényleg nagyon sok finom falatot fogyasztottam itt Szabadkán, de a legjobb talán az egyik étterem, a Bossz nevű étterem volt, ahol ilyen fine dining típusú éttermet képzeljenek el, és gyakorlatilag a halételektől kezdve egészen a steaken át nagyon sokféle dologból lehetett választani, relatíve nem túl borsos árakon. Tehát, hogyha azért Szabadkára, Zentára elmegyünk, akkor arra számíthatunk, hogy nem lesz drágább mondjuk az étkezés, sőt olcsóbb lesz, mint hogyha Budapesten megyünk be egy hasonló kategóriájú étterembe. Egyébként érdekes, hogy itt bőven találkoztunk magyarokkal ebben az étteremben, de hát van mellette bőven más étterem, tehát van például, azt hiszem talán Tulipán a neve, és olyan hely is, ahol a halételeket kóstolhatjuk meg, ha már az elmúlt héten a zentai híres turós csúszás halászléről meséltem önöknek, úgyhogy biztos, hogy nem maradunk éhesen, hogyha ide látogatunk Szabadkára, mert a kiülős kávéházaktól kezdve a modern éttermeken át a gyors éttermekig mindent megtalálunk. Hát itt is észrevettem az egyik gyors étteremnek a reklámját nem messze a Városházától, és hát láttam, hogy na, itt aztán tényleg jó helyre települtek megint csak be. És hát meséltem önöknek arról is, hogy a kultúra, a művészetek, vagy akár Kosztolányi Dezső személye mennyire áthatja a szabadkai mindennapokat, hiszen vannak Kosztolányi Dezső nevét viselő intézmények, kosztolányi szobrok. Olvastam valahol pár évvel ezelőtt, hogy az egyiket megpróbálták ellopni, de hát nem magyar ellenes cselekedetről volt szó, hanem színes filmkereskedők akarták elvinni, de aztán nem sikerült, úgyhogy ez nem volt ez a próbálkozás szerencsére sikeres. És hát meséltem önöknek arról is, hogy van egy alabárdos is, például egy rózsaszínű neoreneszánsz épületen mesebeli, meg hát rengeteg más szobor is, atlasz szobrok, a historizáló stílusú épületeken épp úgy vannak kis szobrocskák, mint néhány szecessziós jellegűnél, bár ott inkább ezek a különböző plusz motivumok azok, amelyek érdekesek. De hát a könyvtárnál is atlasz, meg turulmadár, minden van. Voltam olyan térnél, az egyik padnál, ahol Kosztelenyi Dezső és unokatestvére Brenner József, aki ugye Csár Géza néven publikált is, beszélgetett egykor. Érdekes egyébként, hogy Csát 1919-ben el akart menni vissza az anyaországba, de nem engedték be a határon, és állítólag megmérgezte magát. Úgyhogy sok történet van, ami művészekkel, művészetekkel kapcsolatos. Csár Gézának a mellszobrát is megtaláljuk Szabadkán. Az ő írásait egyébként a környezet már meglehetősen korán értékelte. A Bácskai Hírlapnak már 14 éves korában bemutatkozott, mint zenekritikus. Aztán, amikor Budapestre költözött, akkor a Budapesti Naplóban is megjelentek írásai, és a Nyugatnak pedig az 1908-as alapítástól kezdve a munkatársa volt. Érdekes egyébként, hogy Csát 1910-ben, és ez dokumentált is, hogy április 10-én hajnali 17:30-kor morfiumot használt, és tudatosan rászoktatta magát, mert hogy érdekelte annak a tudatmódosító hatása. Egyébként először azért is nyúlt a szerhez, mert hogy tévesen tüdőbajt diagnosztizáltak nála. Aztán ezek az élményei az irodalmi művein keresztül is érződtek, és hát azért furcsa az egész, mert hogy ugye orvosnak is tanult, és hát az ideggyógyászat akkori eredményeit is felhasználta a műveiben, úgyhogy tényleg nagyon érdekesek lettek a munkái. Különböző fürdőhelyeken volt orvos. Aztán a frontra került, de később leszerelték 1917-ben. Mivel öngyilkossági kísérletet követett el, ezért a szabadkai Mária Valéria közkórházban ápolták, de lelőtte a feleségét is előtte, úgyhogy tényleg komoly problémák voltak már, és végül is Kelebiánál, a szerb demarkációs vonalnál 1919-ben, amikor át akart szökni, akkor végül is feltartóztatták, és hát megmérgezte saját magát. Hivatalosan ugye pantopon túladagolásban halt meg. Minden esetre nagyon komoly hatást gyakorolt a szabadkai művész későbbi írógenerációkra. De a szabadkai hírességekhez nem csak Kosztolányi vagy éppen Csárd Géza tartozik, hanem sokan mások is. Meséltem már, hogy hát részben ide sorolható, ugye Blaha Lujza is legalábbis itt sokszor fellépett, és a férje is, az első férje, akinek a nevét viseli, is ide való. De Ács Károly költő, műfordító, szintén szabadkai. Arnold György, aki zeneszerző volt, egyházi karnagy, és ő tartotta az első hangversenyt Szabadkán. Cseszneki Gyula, aki nem csak költő volt, hanem macedón nagyvajda is. Garai Béla, színész, aki rendezőként is dolgozott hosszú ideig. Gyelmis Lukács János, szabadkai festőművész. Király Ernő, néprajzkutató, zeneszerző. Vagy Daniló Kis, aki a szerb nyelvű irodalom kiemelkedő alakja, és nagyon-nagyon híres szerb irodalmár, nagyon sok magyar művet fordított szerbre. Tehát ilyen értelemben a magyar irodalom szerbiai terjesztéséhez is hozzájárult. De Komlós Juci is, például a Jászai Mari díjas színművésznőnk, a nemzet színésze, ugye szintén Szabadkán született, ugye 1919 és 2011 között élt, és Lékó Péter például minden idők egyik legnagyobb magyar sakkozója szintén a városhoz köthető, és hát sorolhatnám tovább. Ortutai Gyula például, a híres néprajzkutató, vagy Szekeres László, az ismert régész, és hát sorolhatnám tovább. Úgyhogy mondom, Szabadka tényleg rengeteg írónak, színésznek, művésznek, sportolónak, sakkozónak adott otthont, és nagyon sokan születtek a hírességek közül itt. Nem véletlen, hiszen nagyon erős volt mindig is az oktatás Szabadkán, nagyon komoly intézmények voltak itt, a kulturális élet legendás volt, és hát a mai napig az. A Korzó Szabadka központi sétánya, és ugye a szecesszió stílusú épületeket ölel ez körbe, a sétányon számos étterem, kávézó, üzlet van, és sorolhatnám tovább, de hát meséltem önöknek már a műsorban arról, hogy hát a szabadkai vásár, vagy szabadkai bolhapiac az, ami tényleg még nagyon ismert a magyarok körében, bár szerintem az elmondások alapján a Zentai az nagyobb, és lehet, hogy talán még attraktívabb, de az biztos, hogy azért a szabadkai bolhapiacon nagyon sok dolgot meg lehet kapni. Hát több ezer ember jön azért a piac csarnokaiba vásárolgatni ezt, azt, azt, és hát noha manapság már a termékek javarésze Kínából érkezik, azért vannak itt helyi termékek még bőséggel. Tehát itt ezen a részen még kevésbé érzékelhető az, hogy gyakorlatilag ruhanemű meg műanyag már alig van máshonnan a világból, mint hogy Kínából. De emlékszem, hogy az Amazonas dzsungelében egy indián törzset látogattam meg, és még ott is kínai pólót viseltek, és hát nem is értettem, hogy hát nem tudom, 3 napig kell levezni, hogy ezt megoldják, de nem baj, megérte. És hát mire még oda eljutott a kínai termék, úgyhogy hihetetlen a logisztikája ennek, de működik valahogy. És hát az biztos, hogy itt azért mindenféle mást is találunk, meg hát persze finom itt sült falatokat is kóstolgathatunk bőven. És Palicsról már nagyon sokat meséltem, mert hogy a Palicsi tó valószínűleg a legnépszerűbb kiránduló hely tényleg, és hát a Palicsi tó ez az, amit a legtöbben ismernek. Amikor utoljára itt voltam, akkor egymás mellett sorakoztak a vízibiciklik, meg a kis csónakok, meg volt egy jó kis étterem, ahol kiültünk meginni egy kávét, meg egy üdítőt, és tényleg láttuk a gyönyörű kis tavat, amit megcsillan rajta a napfény. Valóban 8 kilométerre vagyunk Szabadkától, és hát pillanatokon belül ideérünk. Villamos volt egészen 1974-ig, ami Szabadka központjából egészen Palicsig hozta a látogatókat, meg hát persze vissza is vitte. Érdekes az, hogy ugye férfi strand, meg női strand volt egykoron, és hát ez most a különlegességek közé tartozik. Egyébként vannak nagy fesztiválok is, például Európai Filmek Palicsi Fesztiválja, meg van elektronikus zenei fesztivál is. És még a májusi Majár is az, ami ismert ünnepség, mert hogy Palics ilyenkor egyfajta vidámpark is, meg hát vásár is, persze még ide is eljön a vásár, és hát rengeteg kulturális, meg szórakoztató program várja a látogatókat. A tó mellett sokan lefotózzák a Luisa villát, a Bagolyvárt, a víztorony épületét, vagy éppenséggel a zenepavilon épületét, tehát azért ezek is érdekesek. És több mint 150 állatfaj, meg számos őshonos növényfaj is megfigyelhető a Palicsi állatkertben, úgyhogy ezt is érdemes megnézni. Aztán, hogyha autóba szállunk, vagy akár az autóbusz elvisz minket, akkor Palicstól pár kilométerre ott van a Ludasi tó. Érdekes egyébként, hogy ez egyfajta mocsári sztyeppe világot mutat be, és nagyjából látjuk, hogy Szabadka környéke is milyen lehetett, vagy akár a központi rész milyen lehetett egykoron, még mielőtt kiszárították, még mielőtt felszórták azt a helyet, ahol most a városháza melletti tér van, meg a kis park van, tehát egyfajta időutazás részesei is lehetünk, meg hát valóban nagyon komoly madár megfigyelő túrákat lehet itt tenni a Ludasi tónál. A Rókattanya itt van a Ludasi tó partján, és hát bemutatják azt, hogy 100 évvel ezelőtt vajon miként éltek itt az emberek. Vert falakból épült házat találunk itt, náttetős is házat, meg hát persze gyönyörű a panoráma a Ludasi tóra, és hogyha itt érkezünk, akkor a környéken készült alapanyagból van minden, úgyhogy biztos szinte, hogy nem a nagy bevásárlóközpontból érkezik a világ túlsó oldaláról. A szabadkai borhapiacról pedig még annyit, hogy vannak adataim is, miszerint 1950 elárusító pult van itt, és 38.813 négyzetméter a piac területe. Úgyhogy ez elképesztő önmagában is. És még van 1656 stand, és 4 hatalmas csarnok, külön 200 ilyen nagyobb, komolyabb üzlet, meg hát persze parkolók és minden, ami ehhez kell, úgyhogy ez is igazán érdekes. Persze, ha már a Vajdaságban, Szabadka környékén kirándulunk, akkor sok minden máshova is elmehetünk. Majd még a Világszámban Magyar Kanizsáról fogok mesélni önöknek, hiszen itt is volt egy pazar könyvbemutatóm, és megcsodáltam a könyvtár épületét, meg a környéket is, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. De a Vajdaságban vannak jó kis lovardák is, és hát tényleg az András Népei lovarda, vagy a Béla Majori lovarda, van egy olyan, ami meg a Fantaszt Kastély nevet viseli, ez is egy lovarda, a Kelebjai lovarda, ezek mind olyanok, hogy tényleg alkalmasak lovastúrákra, táborokra, természeti táborokra, kirándulásokra, csapatépítőkre, mindenféle másra. Van egy Bumford farm és lovarda is, úgyhogy bőven van ilyen, meg a Furiózó lovarda is, ami egyben élménypark is. Hát azt kell mondanom, hogy tényleg egymást érik itt a lovardák. Ha valaki a lovaglás szerelmese, akkor szerintem neki a vajdasági túrát eleve kitalálták, és érdemes ezt mindenképpen kipróbálni. De hát Amellett, hogy Szabadkát, Zentát megcsodáljuk, még olyan sok minden van a Vajdaságban, hogy szerintem vagy egy másik kiránduláson, vagy esetleg egy hosszabb tartózkodás során tudjuk felfedezni, hiszen elmehetünk még rengeteg helyre, megnézhetjük Topolyát, a Topolyai tó mellett a híres szélmalmot, ami a város egyik jelképe, megnézhetjük a Törlei kastélyt, vagy akár a Bogdán kastélyt, az is viszonylag közel van, és hát lehet persze horgászni, de akár halászni is jó pár helyen. Kipróbálhatjuk a kisebb vadakra a vadászatot, úgyhogy a szálláshely pedig lehet akár egy négycsillagos hotel festői környezetben, étteremmel, meg wellness szolgáltatásokkal, de akár egy kis minipanziót is választhatunk, ahol tényleg természetközeli lesz az élményünk, és reggel még keresgélhetjük a tojást is, ha akarjuk, hogy a tyúkok alól kiszedjük. Úgyhogy nagyon sokféle fajta szállás lehetőség van. Szabadkán találunk remek hoteleket is, panziókat, kisebb szobákat, úgyhogy mindenkinek a pénztárcája szerint akad itt hotel, akad itt szállás. Furcsának tartottam, hogy a Korzó környékén és a belvárosban számos helyen találtunk ilyen slot bárokat, meg slot klubokat, hát rengeteg kaszinó van, úgyhogy a szerencsejátékok szerelmesei azok biztos, hogy itt megtalálják a számításukat. Én annak idején csináltam egy komoly dokumentum műsort játék életre halálra címmel arról, hogy hát azért veszélyes dolog a szerencsejáték függőség, de az kétségtelen, hogy egyébként az egykori Jugoszlávia területén számos helyen találunk kaszinó területeket, kaszinó városokat, és hát a Szabadka, hogyha nem is azt mondom, hogy kaszinó város, de hogy nagyon sok játékterem van arányaiban, az biztos. Nagyon sok művészeti előadóhely, klub is, úgyhogy a kultúra kedvelői biztos, hogy megtalálják majd a számításukat. Hölgyeim és uraim, önök az elmúlt egy órában Szabadkán jártak az Inforádió Világszám című műsorával és a műsorvezetővel, Kis Róbert Rihárddal. Megnéztük a szecessziós épületeket, a historizáló fantasztikus csodákat, a neogót, neoreneszánsz épületeket is. Aztán a művészetekről, a festészetről, a költészetről, Kosztolányiról, Csárd Gézáról is meséltem önöknek, arról, hogy milyen gyönyörű lett a felújított szabadkai zsinagóga, amit mindenképpen érdemes megnézni. Meséltem a katolikus templomokról, vagy arról, hogy milyen ikon van éppenséggel az ortodox templomban. És szó volt arról is, hogy tényleg attól függetlenül, hogy most szeretnénk egy gyors étteremben valamit bekapni, vagy a helyi ízekre vagyunk kíváncsiak, vagy éppenséggel természetközeli élményre vágyunk, szinte mindent megkapunk itt. És ami fontos, hogy a közös kultúrkincsünket láthatjuk, hiszen a monarchia korától kezdve egészen a napjainkig rengeteg fajta kulturális élménnyel ismerkedhetünk meg, és a mai napig olyan sok magyar él itt, hogy a katolikus templomban is magyarul is, horvátul is miséznek, és a magyar nyelv, a magyar kultúra jelen van a mindennapokban, a művészvilágban, a színházak világában is. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd Garai Bendegúr segítőtársam nevében, és további kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszonthallásra!